Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. Ami további segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenünk igéjét, ugyan, mint hozzánk szól a Haggeus könyvének első részéből, és a második rész harmadik versétől a kilencedik verséig eképpen. Dárius király második esztendejének hatodik hónapjában, a hónap első napján szól az Úr Haggeus proféta által Zorobábelnek, a Szeáltiél fiának, Júda fejedelmének, és Jósuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak mondván. Így szól a seregeknek, Ura, mondván. Ezt mondja e nép, nem jött el az idő az Úr házának építésének ideje. Az Úr pedig így szól Haggeus proféta által, mondván. Ideje é néktek, hogy ti mennyezetes házakba lakozzatok, holott ez a ház romban áll. Most azért ezt mondja a seregeknek, Ura, gondoljátok meg jól a ti útaitokat. Sokat vetettetek, de keveset takartatok. Eztek, de meg nem elégeztek. Isztok, de meg nem részegeztek. Ruházkodtok, de meg nem melegeztek. A bérlő is a lyukas zacskóra bérel. Ezt mondja a seregeknek, Ura, gondoljátok meg jól a ti útaitokat. Menjetek fel a hegyre, és hordjatok fát, és építsétek-e házat, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítessem, azt mondja az Úr. Sokat vártatok, de íme kevés lett. Haza is hordtatok, de én ráfuballok arra. Mi jókért? Azt mondja a seregeknek, Ura. Az én házamért, amely ím romban áll, ti pedig siettek kiki a maga házához. Azért vonták meg tőletek az egek a harmatot, vonta meg a föld az ő termését. És pusztulást rendeltem a sík földre és a hegyekre, a búzára és a borra, az olajra és mindarra, amit a föld terem. Sőt, az emberre és a baromra, és minden kézi munkára is. És meghallá Zorobábel, a Sealtiel fia, és Jósua, a Jehosadák fia, a főpap, és a nép minden többi tagja az Úrnak, az ő Istenüknek szavát, és Haggeus proféta beszédeit, amiként elküldte őt az Úr, az ő Istenük, és megfélemlék a nép az Úr előtt. És szól a Haggeus, az Úr követe, az Úr küldetésében, mondván a népnek, én veletek vagyok, azt mondja az Úr. És felindítá az Úr Zorobábelnek, a Sealtiel fiának, a Júda fejedelmének lelkét, és Jósuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak lelkét, és a nép minden többi tagjának lelkét is, és bemenének és munkálkodának a seregek urának, az ő Istenüknek házában. A hatodik hónap 21. napján Dárius királynak második esztendejében. Ki van még életben köztetek, aki látta ezt a házat az első dicsőségében? És milyennek látjátok ti most ezt? Avagy olyané ez a ti szemeitekben, mintha semmi volna? De most légy bátor, Zorobábel, azt mondja az Úr, légy bátor, te is, Jósua, Jehosadák fia, te főpap, és légy bátor e földnek minden népe, azt mondja az Úr, és cselekedjetek, mert én veletek vagyok, azt mondja a seregeknek, Ura. Az igét, amellyel szövetségre léptem veletek, mikor kijöttetek Egyiptomból, és az én lelkem közöttetek marad, ne féljetek. Mert ezt mondja a seregeknek, Ura, egy kevés idő van még, és én megindítom az eget és a földet, a tengert és a száraszt. És megindítok minden népet, és eljön, akit minden népek óhajtanak, és megtöltöm a házat dicsőséggel, azt mondja a seregeknek, Ura. Enyém az ezüst, és enyém az arany, azt mondja a seregeknek, Ura. Nagyobb részem a második háznak dicsősége, az elsőnél, azt mondja a seregeknek, Ura, és a helyen adok békességet, azt mondja a seregeknek, Ura. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Édesatyánk, szeretnénk megnyitni a mi szívünket az a szavad előtt. Köszönjük, hogy olyan csodálatos, amikor a te igéd megszólal, olyan világosságot ad az ember szívébe, életébe, értelmébe, hogy akkor tudjuk igazán elhelyezni a magunk életét, céljait, életünk értelmét, amikor te megmutatod, hogy hol a helyünk. Köszönjük, hogy amikor az ige hirdettetik, mindig ez történik. Szeretnénk kérni, hogy újból mutass rá a helyünkre, te, hogy látod most a mi életünket, mifelé tart, te, hogy látod a mi közös életünket, és mit terveztél, hogy be tudjuk tölteni a te terved szerint való küldetésünket. Kérünk téged, így adj nekünk figyelő szívet, alázatos és csendes szívet, hogy befogadói legyünk a te szavadnak. Jézus Krisztusért. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét úgy, amint hozzánk szól a Nehémiás könyvéből, az első rész, első négy verséből, eképpen. Nehémiásnak, a Hakália fiának beszédei. És lőn a Kiszlév nevű hónapban, a 20. esztendőben, hogy én Szúzán várában valék. És jöve hozzám Hanáni, egy az én atyám fiai közül, és vele együtt férfiak Júdából, és tudakozottam tőlük a fogságból megszabadult maradék zsidók felől és Jeruzsálem felől. És mondának nékem, a fogságból megszabadult maradék zsidók ott abban a tartományban, nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak. És azon felül Jeruzsálem kőfala lerontatott, és kapui tűzben égtek meg. Hogy pedig meghallám-e beszédeket, leültem, és sírtam, és keseregtem napokon át, és böjtölék és imádkozám a mennyek Istene előtt. Szeretett testvéreim, a két ige, amelyet felolvastam, két nagyon szorosan egymást követő korszakról szól. Ez a két korszak a Babilonból, a babiloni 70 éves fogságból való visszatérés utáni korszak, a templomépítésnek, a helyreállításnak az ideje. Ebben a korszakban szólalnak meg a proféták, biztatják a népet, adják át Istennek a kijelentését, napra kész igéjét, arra vonatkozóan, hogy miképpen és hogyan dolgozzanak a templom újjáépítésén. Tulajdonképpen, ha a két igét együtt megnézzük, akkor áll igazán össze a kép erről a történelmi korról, mi volt akkor fontos ennek a népnek, és mi volt akkor fontos a mindenható Istennek. Mert fontos volt a templom helyreállítása, de ugyanilyen fontos volt Jeruzsálem helyreállítása is. Amikor olvassuk azt, hogy a templom romokba hevelt, vagy más helyen, hogy teljesen leromboltatott, ugye még Nabukodonozor ideje alatt, akkor arra gondolunk legtöbbször, hogy mint hogyha lenne egy dombtető, a templomhegynek a teteje, és ott szanaszéjjel hevernének a kövek, és tulajdonképpen ilyen maximum ember magasságig érnének a romok. Nos, ez azért nem teljesen így volt. A templom bár romokban állt, valószínű, hogy leégett a mennyezete. Valószínű, hogy a mennyezet párkányai is erősen meg voltak rongálva, de amikor Izrael hazatér, akkor azért ez nem úgy néz ki, hogy a föld színéig le volt rombolva. Óriási háború volt, nagyon hosszú ostrom után veszi be Jeruzsálemet a babilon hadsereg, Nabukodonozorral az élén. Súlyos károkat okoznak nyilván a városban a harcok alatt, és nyilván a templom is nagyon súlyos károkat szenved. Azt is tudjuk, hogy Nabukodonozor az összes aranyedényt, a frigyládával együtt az összes templomi urnak szentelt aranyból készült különböző eszközöket elvitte Babilonba. kifosztották a templomot, de azért ez nem úgy nézett ki, hogy egy ekkora roppant, hatalmas vastag falakkal rendelkező épületet a földig leromboltak. Ez egy teljesen felesleges erőfeszítés is lett volna akkor az akkori hadsereg számára. Így tehát, amikor megjön Izrael a fogságból, akkor egy nagyon, nagyon hosszú idő 70 év alatt korrodálódott egy helyreállításra szoruló épületet talál, amit a tetejét teljesen újra kell építeni. Ugyanakkor ennek a templomnak van egy hatalmas jelentősége. Nem ugyanolyan Izrael számára a templom, mint mondjuk egy templom a református egyház számára. Központi jelentőségű. Központi jelentőségű, mert a templom volt Izrael életének, lelki, szellemi szívverésének a középpontja. Voltak éppen egzisztenciájának, identitásának is a középpontja volt. Megtestesülése annak, hogy bennünket kiválasztott Isten, mint választott népet. Bennünket kiválasztott, és nem csak kiválasztott, hanem hazát adott, és ebben a hazában egy általa választott helyen megépült a templom, ami mindent, ami Izrael számára fontos volt, egyben szimbolizált. Szimbólum is volt tehát, a lelki életnek tere, az Istennel való találkozásnak a helye volt a templom, tehát nagyon sok minden, szinte minden kötődött Izrael számára a templomhoz. Tehát úgy is lehet mondani, hogy ha templom van, akkor Izrael létezik. Ha templom nincs, akkor Izrael csak tengődik. Valahol a népek között. Innen származik az egészen furcsa helyzet, amit ma tapasztal Izraelnek a népe, hogy Izrael van, de templom nincs. És úgy néz ki, hogy nem is lehet, mert ott van az Aksza mecset, az iszlám szent hely pont a templom helyén. Izrael számára tehát hallatlan fontos a templom, mint azt jelenti, ami számukra fontos, ahonnan eredeztetik magukat, nemzeti, kiválasztott népi életüket, de jelenti azt is, ahogyan Isten jelen volt a történelmükben, mint szabadító Isten, minden ide kötődik. Mindennek jelképe ez. Ezért a templom számára választott nép hallatlan fontos, annak újjáépítése, helyreállítása központi kérdés. Ezért kezdődik meg, és indul meg szinte párhuzamosan azonnal, ahogy hazatér a nép, több hullámban a templomépítés. Isten szintén nagyon fontosnak tartja a templomot. Kifejezett akarata, hogy helyreállítassák a jeruzsálemi nagy templom. Ezért prófétákat küld az igéjével, elküldi őket, bíztatja ezt a népet, hogy abban a lehetetlen szegénységben kezdjenek neki, ennek a hatalmas és fáradtságos munkának. Ha megvan a templom, ha felépül, újra lesz szívverése Izraelnek, újra lesz lelki-szellemi élete úgy, ahogyan arra mindig emlékeztek a 70 év alatt, mert ugye megtartja őket a törvénynek az ismerete, és a törvényben való elmélyedés ott Babilonba csodálatos módon vallásilag, lelkileg és nemzetileg is ezt a népet az idegenben. Mégis a templom az eredeti helye az Isten tiszteletének. És azt lehet mondani, hogy Isten valami különleges kegyelmét mutatja meg, hiszen mindent, minden elemét a lehetőségnek, hogy ez megtörténjen Izraellel, megvalósít a történelemnek a sodrában. Van egy király, Círus, akivel megismerteti magát a mi Istenünk. Megismerteti magát, kijelenti magát neki, elmondja azt, hogy kicsoda, elmondja azt, hogy kicsoda a választott népe, és elmondja azt is, hogy mi a következő lépés, mi az a gondolat, amit végre kell hajtania ennek a pogány királynak. És egészen különleges dolog ez, hogy egy pogánynak, királynak a kijelenti magát a mindenható Isten. Ennyire mélyen, és ez a pogány király engedelmes lesz. Amikor Círus, a méd-perzsa birodalom vezére elfoglalja Babilont, akkor egy különös dolgot cselekszik, hazaengedi Izraelt. Magához rendeli a vezetőket, és azt mondja, menjetek haza. Azért menjetek haza, hogy építsétek újra a menny istenének a templomát. És ehhez mindent megad ez a Círusz. Parancsba adja, hogy akárhol mentek, vonultok hazafelé, mindenkinek, aki falvak, városok mellett elmentek, kötelessége aranyat, ezüstöt ajándékozni a templom számára nektek. Biztosítja a fát. Biztosít mindent ahhoz, hogy a menny istenének a temploma megépülhessen. Egészen annyira, hogy nem csak, hogy hazaküldi, nem csak, hogy mindent megad az építkezéshez nekik, hanem még jogi keretet is biztosít hozzá, kiad egy dekrétumot, ez a Círusz dekrétuma, ami azt jelenti, hogy jogilag folyamatosan biztosítja, hogy amikor már ő nem lesz, akkor is lehessen hivatkozni rá, hogy ezt a parancsot a legelső birodalom alapító perzsa uralkodó adta. Nagyon fontos lesz ez majd a későbbiekben az ott élő templomépítő, majd falakat építő Izrael számára. Tehát Isten mindent elemeiben lerak a történelemben, a történésekben, külső dolgokban, úgy, amelyben a népnek nincs lehetőség, ereje, hatalma belenyúlni. Isten mindent elrendez, hogy a templom helyreállítassék. Így van ez minden korszakban. Amikor Isten azt akar, hogy reformáció, helyreállítás történjen, akkor mindig úgy alakítja a körülményeket, a hatalmakat, a pénzösszegeket, a jogokat, hogy az meg is történhessen. Amikor a Haggéus könyvéből felolvastam az igét, akkor az járt a fejembe, talán a néppel van, a hívő néppel, úgymond az Isten népével van, Istennek a legnagyobb gondja. Círusz tudta, hogy mit kell tennie. Meg is tette. Akik körülöttük éltek, vagy ahol elvonult a nép, kötelesek voltak engedelmeskedni az uralkodó parancsának. Meg is tették. A néppel egy kicsit több baj van, de erről majd később. Felépül a templom, több megszakítás, építkezésben való megállás után végül felépül és helyreállítatik az Isten háza. És ami nagyon érdekes, hogyha ezt a két igét együtt látjuk, a Nehémiásit és a Haggeusit, hogy ez nem elég. Sem a népnek, sem pedig az Istennek. Mert annak ellenére, hogy a templom felépült, nem lakják Jeruzsálemet. Ritkán lakott város Jeruzsálem, azt lehet mondani, szinte kihalt. Ennek nagyon egyszerű oka van, ugye így olvastuk ezt Nehémiásnak a könyvébe, falain rések tántonganak, leomlottak a falai, kapui tűzben égtek el. Egy picit odafigyelünk, és a helyén értékeljük ezeket a dolgokat, akkor azt láthatjuk, hogy egy ókori városban nem lehet lakni, abban az esetben nincsenek falak, és nincsenek kapuk. Szabad préda az a város, amelynek nincsenek rendben a falai, amelyeket kapukkal éjszaka nem lehet bezárni, bárki kénye, kedvére bemehet, végrabolhatja, megölheti az ott élő embereket, vagy akár, úgy, mint annak idén a bírák korában a midianiták, évről évre, mikor egy picit mindig helyreállt a gazdaság, a vagyon, újra jöttek, és elrabolták megint. Élhetetlen környezet Jeruzsálem. Azt lehet mondani, hogy hiába áll a lelki központ, hiába áll a szellemi központ, hiába áll a templom, mégis nem lehet körülötte lakni. Az élettér nincs meg a templom mellett. Rendelt Isten prófétákat, Haggeust, Zakariást. Rendelt Isten papokat, Esdrást, vagy Jósuát, akiről Haggeusban olvastunk. Rendelt Isten világi vezetőt, Zerubábelt a templom építéshez. És valóban is ezek a vezetők az Isten igéjével, mikor kellett meghirdetni, a próféták meghirdették, a papok irányítottak, és a világi vezetők vezettek, és felépült a templom. Mégis Isten úgy látta jónak, hogy legyen fal, és legyen kapu Jeruzsálem körül. Sendel egy következő embert, akit Nehémiásnak hívnak. Ez a Nehémiás egy távoli országban, a fogság világában él, tulajdonképpen főpohárnoka az uralkodónak. És ez a Nehémiás fogad bizonyos Júdából érkezett embereket, akiket kikérdez azokról az állapotokról, ahol a megszabadult nép van, hogy élnek ott, mint élnek, mi a helyzet. És amikor kikérdezi őket, akkor egy különös dolog történik a hír hallatán, amit most nem is ismétlek meg, mert többször elmondtuk, hogy Nehémiás sírva fakad. Mi történik ebben a Nehémiásban? Hát ez biztos, hogy nem úgy viszonyul hozzá, mint sokszor mi, a saját egyházunkhoz. Látjuk, hogy romos, halljuk, hogy ilyen vagy olyan vagy amolyan, tudomásul vesszük. Nehémiás valami egészen különleges módon megkeseredik, a szíve fájdalommal leszteli, mert fölfogja a jelentőségét mindannak, amit a hír tartalmaz. Nevezetesen, hogy hiába van kész a templom. Hiába tűnik úgy Izrael lelki szívverésének szintere, az Istennel való találkozásnak a szintere, az Isten dicsőségének a szintere helyreállt. Mégis fölfogja a jelentőségét, hogy mit jelent az, hogy nincsenek falak és nincsenek kapuk, vagyis hogy nincs élettér. Nem csak lelki, hanem a teljes életnek van szüksége élettérre. Isten népének a teljes életre van szüksége, és ez hozzátartozik az, hogy ott laknak, és hozzátartozik az, hogy védelemben laknak, nem folyamatos hadi állapotban, ahol bármikor betör bárki, bármikor azt csinál velük, amit csak akar, mert ebben az életben sem növekedni, sem virágozni, sem gyümölcsöt hozni nem lehet. Éppen ezért Nehémiás sír. Sír, mert érti a valós helyzetet. Sír, mert fáj neki, hogy az Isten népe ebbe a helyzetbe jutott, vagy van még. Sír, mert siratja az okot, hogy Isten népe Isten ellen súlyosan fellázadt, aminek következménye a fogság és a pusztulás. És nem csak sír, hanem mindezt Isten előtt teszi. Leborul előtte, az időbe visszasétál 70 évet, vagy még többet, és megvallja népe bűneit egy személyben Istennek. És aztán kéri az Istent, hogy segítsen, hogy megépüljön újra ez az ország, ez a nép, az Istenek népe, megint Isten nevét hordozóvá tudjon válni. És amikor ez megtörténik, akkor történik valami a szívében, hogy a szíve megbátorodik, hogy megérte az Istennek az akaratát, mi az ő személyes terve vele, mit kell cselekednie, és elmegy, és megteszi. Nagyon veszélyes dolgot tesz Nehémiás, bemegy a király elé, és szomorú arcot vág. Na most ez egy főpohárnak, egy király körül, főleg a keleti királyok körül álló ember számára, ez körülbelül azzal volt egyenlő, hogy aláírom a halálos ítéletemet. Király előtt nem lehetett szomorúnak lenni. És mégis bátor szomorúnak lenni Nehémiás. Bátor valamit mutatni, jelt adni a királynak, amiért egyébként halál jár, bátor erre, mert ott van a szívében az, hogy az Isten engem elküldött. És nekem most mindent el kell rendezzem, el kell intézzek, meg kell szervezzek ahhoz, hogy az akarata testet öltsön. Ott, Jeruzsálemben. És a király érdekes módon nem keserű szívvel van felé, nem azt mondja, hogy vigyétek ki innen, hanem megkérdezi, hogy Nehémiás, miért vagy te szomorú? Miért szomorú a te szíved? Beteg vagy netán? És Nehémiás elmondja azt, hogy mi a baja, elmondja mindazt, ami nyomja a lelkét, és a király válasza pozitív, elengedi Nehémiást, hogy menjen, és építse meg Jeruzsálemnek a városfalait. Sőt, Nehémiás itt folytatja is a dolgot. Nem csak engedélyt kér, hanem egyben kér leveleket az ottani helytartókhoz, kér fát, kér mindent, ami a falakhoz szükséges. És azt is megkapja, mert a szívébe történt egy döntés, a megbátorodás az Isten akaratának a cselekvésére. És aztán elindul Nehémiás, az imádság, az elrendezés, a megszervezés után, hogy építkezzen. Tudjátok, már egy olyan korban élünk, ahol minden határt szeretnek feloldani, amelyben azt hangsúlyozzák, hogy ne azt hangsúlyozzuk, ami elválaszt bennünket egymástól, hanem azt, ami összeköt. Ha egy kicsit belegondolunk abba, hogy milyennek a jelentősége, hogy minden határ feloldódik, hogy minden ki és bejárhatóvá válik, átjárhatóvá válik, és megnézzük ennek az igének a fényében, akkor azt kell mondjuk, hogy hát ez az ige arról beszél, hogy kérem szépen, ez egy életveszélyes szituáció. Hogyha nincsenek falak, nem lehet élni. Hiába áll a lelki templom. Az igéből ez egyenesen következik. És van egy ősi kísértés ennek a magjában, legyünk olyanok, mint a többi nép. Miért kell nekünk különbözni? Miért kell másnak lenni? Miért kell az Isten népének mutatni azt, és gondolni azt önmagáról, hogy mások vagyunk, mint a többiek? Az ilyen otromba és goromba és agresszív határokat képez, az azt mondja, hogy van kint és van bent, az azt mondja, hogy feltétele van annak, hogy be lehet jönni és ki lehet menni, és be lehet zárni az ajtót, a struktúrát ad ennek az egésznek. A ma világa azt mondja, legyünk olyanok, mint a többi nép, sőt, szinte ez jön elő mindenből, hogy legyetek ti olyanok, mint a többiek, mint mi. Ne akarjatok ti különbözni. Különösen, amikor az Isten igéjének a fényében megtörténik az, hogy bizonyos törekvések, bizonyos hatalmas szellemi folyamatok, amelyek egészen más, nyilván a mai kornak megfelelő nyelven beszélnek, beazonosíthatóvá válnak az Isten szavának a beszédével. Azaz, hogy az, hogy ne legyél kirekesztő, ne legyenek határaid, ne legyenek falaid, ne legyen ajtód, legyenek átjárhatóak ezek a dolgok, mindez nem másképp hangzik Biblia nyelven, mint így, legyünk olyanok, mint a többi nép. Amit a Biblia Isten népének örök kísértéseként jelöl meg. Ami Izrael elesésének többször volt történelmében a magja. Legyünk olyanok, mint a többi nép. Hogyha megnézzük a Péter levelének, első Péteri levél második rész, 5. versét, akkor azt mondja ott az ige, hogy épüljetek fel lelki házzá. És ott a kő maga a hívő ember. A te lelked. Te magad vagy a kő. Te belőled építkezik az Isten, téged helyezel a házban, a falban, és mindaz, ami lelki kő bekerül az Isten házába, az falat képez, házat képez, hajléká lesz együtt, hajléka az Isten népe, az Isten népének. Különös kép ez a kőkép, amikor arról beszél, hogy ti magatok vagytok az építőkövek. Beszél először is arról, hogy hallatlanul fontos jelen lenni a gyülekezetben az Istennek a népe között. Jelen lenni. Azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon egyszerű dolog, hogy hát ebben nincsen semmi különös, eljövök, itt vagyok, Isten tiszteleten, Biblia órán, itt vagyok, jelen vagyok. De bizony, ennek mindig két oldala van. Jelen lehet úgy is lenni, hogy az ember elvárásokkal jön, hogy az ember azzal a céllal jön a templomba, hogy mondjon nekem valamit az Isten, válaszoljon a kérdéseimre, emeljen fel, legyen felemelő, mutassa meg, hogy mi az, ami most fontos számomra, elvárásokkal érkezik sokszor az ember a templomban. Sokan jövünk így. Megvannak a magunk elvárásai, és amikor nem azok teljesülnek, akkor talán egy kicsit csalódottak is vagyunk. Sokszor az ember úgy jön a templomba, hogy kapni jön. Mert mindennek, amit eddig elmondtam, a summázat az, hogy jövünk, hogy kapjunk. De nem adni jövünk. És amikor az ember, különösen a bibliai közösségben tapasztalata ez meg sokszor, hogy amikor az ember azzal jön, hogy kapni akar, akkor annak mindig az a következménye, hogy bizonytalan abban, hogy fog is kapni valamit, és ha az ember bizonytalan abban, hogy fog is kapni valamit, akkor egy bizalmatlan légkört kezd el árasztani. Feszültséget, vajon úgy sikerül az alkalom, ahogy annak sikerülnie kell? Vajon tud-e úgy beszélni, aki éppen szolgál, teljesen mindegy, hogy kicsoda, ahogy annak szólni kell? Elvárások. Jelen lehet így is lenni. Csak hogy ez valami egészen különös feszültséget, bizalmatlan légkört áraszt az emberből, és tudjátok, ez mindig ragadós. Ragadósabb, mint a bizalom, a szeretet és a hit légköre. De jelen lehet úgy is lenni, mint élőkő, amikor az ember úgy jön ebbe a házba, hogy hoz. Először is hozom a biztos tudatomat abban és a hitemet, hogy Isten itt szólni fog, meg fog jelenni, megtapasztalhatjuk az életformáló igéjét, erejét, szeretetét, békességét, mindazt a látást, amit majd az Isten ad, és biztos, hogy fogja adni. Hozom az örömömet, hogy itt lehetek az Isten háza, vagy vele lehetek együtt. Hozom az örömömet, hogy itt lehetnek a többiek is. Hozom a hálámat, hogy mindez van. Ha nem lenne, egész másképp állnánk hozzá. Ha belekerülnénk egy babiloni helyzetbe, egész másképp néznénk a gyülekezetre, a templomra, amikor tudnánk azt, hogy mi az, amikor nincs. Hálás szívvel jönni. Aztán mindaz, amikor az ember bizalommal, hittel ül le az Isten házába, jelen a Biblia órára, akkor tudjátok, egy egész más hatás történik az ember jelenlétéből kifolyólag, nevezetesen stabilizálni kezdi a körülötte lévőket. Betölti a kő funkcióját. Akkor megtartja a többieket. Akkor hitet teremt. És nézzétek meg a Bibliában, amikor Jézus azt mondja, hogy nem is tett sok csodát azon a környéken, hogy a Názáretről van szó, az a hitetlenségük miatt. Mit keres az Isten fia, amikor visszatér a földre? Hitet. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy te, mint élő kő, hogy vagy jelen az Istennek a házába. Aztán fontos dolog, hogy soha ne restüljünk meg abba, hogy hagyjuk, hogy Isten faragjon bennünket. Általában mindenki beleesik abba, hogy amikor hívővé lesz, keresztjénné válik, bekerül egy gyülekezetbe, akkor úgy gondolja, hogy kész vagyok. Megtértem, újjászülettem, kész vagyok. Sőt, én vagyok a tökéletes kő, a mintakő. Az érzés az emberben, hogy úgy kéne formálni a többit is, amilyen én vagyok. Ez gyermeki tapasztalat, kicsit nevetséges is, mert egész életünkön keresztül az Isten, mint élőkövet, bennünket bizony farag. Csak hogy néha belefáradunk a faragásba. Néha úgy vagyunk vele, hogy már miért mondják megint nekem azt, hogy bánjam meg a bűneimet, már miért mondják megint nekem azt, hogy változzak meg, hogy teljesítsek parancsot, amit éppen az Isten mond, miért mondják már megint. Miért mindig ez a testvér van mellettem, aki mindig úgy fordul valahogy, hogy letör belőlem egy darabot, mert az Isten farag. Sokszor a másik testvért használva, mert farag, és nem mond le arról, hogy te tökéletes legyél, mire Jézus Krisztus visszajön, tökéletes kőként, élő kőként legyél ott a templom falában. Nem mondd le róla, te sem mondj le soha. Aztán az elvárásokkal szemben a jelen lennihez még tartozik egy olyan nagyon fontos dolog is, amit Isten úgy fogalmaz meg, hogy elém üres kézzel ne gyere. Most állj egy kicsit szembe, hogy te szoktál jönni. Elvárásaiddal, azzal, hogy kapni akarsz, és mit mond az Isten, elém üres kézzel ne gyere. Az Ószövetségben ez lehetetlen dolog volt, hogy bejött valaki a jeruzsálemi templomba, és nem hozott ajándékot az Istennek. A törvény azt mondta, hogy mindennek az elejéből adjál nekem. Milyen különös dolog ez. Legtöbbször mi életünknek a végét szoktuk odaadni. Úgy, mint az a férj, aki az egész napját rááldozza, mert munkamániás a munkájára, ott mindig ragyog, csillog, kedves, villog, mindenét odaadja, és amikor hazamegy a családjához, a feleségének, meg a gyerekénél, már csak a lerágott csutka jut. Sokszor így vagyunk mi Istennel is, hogy úgy jövünk a házába, hogy amit vagyunk, abból csak a végét adjuk oda. És amink van, annak is csak a végét adjuk oda. Bizony az Isten meg azt mondja, hogy nekem az elejéből adjál. Hogy volt a tizedfizetés az Ószövetségben? Minden keresményed, minden termésed elejéből az első termés 10%-a. Tizedét be kellett fizetni. Mert az Isten ezt kérte. Minden első fiút Izraelben, aki született, Istennek kellett ajándékozni. Az elejét vagy a végét hozod az Istennek. És negyedik, elfogadni a helyem a templomban, és betölteni a helyemet. Mindenkinek helye van, akit Isten magához hív, a gyülekezetben, a templom épületében, a falakban, mindenkinek megvan a helye. De mindenki csak azt tudja betölteni, ahová az élő Isten eltervezte. Mindezek együtt szükségesek. Jelen lenni, mégpedig úgy, hogy én vagyok, aki stabilizál. Ha felém jön az Isten fia itt a templomba, akkor nálam hitet, bizalmat és örömet és hálaadást talál, mert úgy jöttem, ajándékot hozok az Istennek magamban. Először is önmagamat, a szívemet. Hogy uralkodj rajtam, másodszorban mindenemet. Hozom az Istennek, és negyedszer pedig elfogadom a helyem, amit számomra adott, és betöltöm. Ha megkérdezzük, hogy mi az összefüggése három ige között, a nehémiási, a zakariási, de bocsánat, haggeusi, és a Péter levelében olvasott ige között, akkor nagyon sok összefüggést találunk. Az egyik ilyen összefüggés a haggeusi igéből az, hogy első a templom, az Istennek akarata, az Istennek háza. Egy különös helyzetbe kerül az akkori Izrael, belefáradnak a templomépítésbe, és azt mondják, hogy nincs itt most a templomépítésének az ideje. Nincs itt most. Nem, most nem ezzel kell foglalkozni. Mással kell foglalkozni. Mindenki hozza rendbe a saját egzisztenciáját. És jön Isten, és azt mondja, hogy ti azt mondjátok, hogy nincs itt a templomépítésnek az ideje. Az én házam romokban van, ti pedig mennyezetes házban lakoztok. Hát hogy van ez? És Isten egy különös magyarázatát, egzegézisét adja a történéseknek, ami történt ezzel a néppel. És hadd mondjam most ezt egészen személyes üzenetként neked, hogy minden, ami a te életedben történik, olyan jelleggel, hogy nem sikerül, hogy rossz, hogy 50-et vetsz és 20 lesz belőle, hogy veszteséggel zársz. Mindennek a hívő ember életében mindig az az oka, hogy felcseréltem az elsőt. Hogy a saját ügyem az lett fontos, az Istené pedig második helyre került. Mindig ez, mint ok áll az ilyen jelenségek mögött. Isten elmondja, ráfújtam, minden dolgodra ráfújtam, és lett az, hogy az olaj, a bor, mindenfajta termény, sőt még maga az ember is megerőtlenedett. Kevéssé lett, mert te mész a magad dolga után. Ki a saját dolga után megy. Ez itt az Isten üzenete, hogy első a templom. Szoktunk ilyen kis rajzot készíteni, hogy rajzolunk egy szívet, bele egy széket, amely trónt jelképez, rá egy koronát, és ráírjuk Jézus. Ha jól le tudjuk ezt rajzolni. A szívemben a trónon nem én, hanem Jézus ülök. De meg is kéne valósítani. És meg kéne valósítani akkor, amikor az Isten ezt konkretizálja, hogy hogyan kell ezt most nektek megvalósítani. Mert erről beszél ez az ige. Arról beszél, hogy most az a fontos, hogy jöjjetek és építsétek a templomot. Jelenléttel, ajándékkal, áldozathozatallal, szeretettel, helyemre állással, és mindennel, amivel ez a gyülekezet, ez a templom megépülhet. Megértvén az Istennek az üzenetét, hogy szükség van a falakra és az ajtókra. Tudjátok, az az egyház, amely feladja a saját tanítását, és ezt nagyon egyszerűen meg lehet tenni azzal, hogy nem ismerem. Ami egyház feladja a saját tanítását, az lemondott a falairól. Mert a tanítás mindig az igén alapszik, az ige pedig fal és kapu. Miért az? Azt mondja a hitvallásunk, hogy a mennyek országának kapuját az ige nyitja és zárja be az emberek előtt. Aki a tanítást nem ismeri, nem ismeri az igének mondani valóját, összefüggéseit. Akinek nincs ilyen ismerete, az lemondott arról, hogy Jeruzsálemet falak kell, hogy övezzék, hogy élettér legyen. Az mindent beenged, és mindent el és kienged. Nincs jellegzetessége, és ezáltal nincs élettere, és azt lehet mondani, hiába a kegyesség. Isten nagyon csodálatosan gondoskodott mindkettőről. Küldte a prófétákat, a főpapokat, azért, hogy legyen templom, és elküldte Nehémiást, azért, hogy legyen élettér a népnek a templom körül. E kettő együtt fontos. Ma, 74 évvel ezelőtt szentelték föl ezt a templomot. Nézzük ennek az összefüggésébe azt az igét, amit Isten küldött. Ki az, aki látta az első templom dicsőségét, mondja Haggeus könyve. Szerintetek is semmi ez? Nagyobb lesz a második templom dicsősége, mint az elsőjé. Ez az ígérete az Istennek. Mégis mikor kezdődik el ez? Tehetnénk fel a kérdést, amely számunkra mindig nagyon fontos, a mikor foghatjuk meg, mikor kezd ez megtörténni, mikor jön el a mi életünkben, mikor láthatjuk meg a szemeinkkel. Tesszük fel a nagyon jogos kérdést, és erre Isten válasza attól a naptól fogva. Melyik naptól? Akkor, amikor Isten ezt elmondja. Melyik naptól? Hát akkor, amikor a szívedbe megtörténik ez a változás. Hogy az első az Isten háza, aztán az enyém. És amikor ennek a változásnak az útjára úgy rálépsz, ahogy Nehémiástól tanultad. Tud a szíved együtt menni az Isten népének gondjával, bajával, szomorkodni, tud fohászkodni, tud nagy bátorságra eljutni, tudja megtenni azt, ami keze ügyébe ott van, ahogy Nehémiás is megtette azt, ami az ő keze ügyébe ott van, és menni és építeni. Amikor majd másképp leszel jelen. Amikor majd te fogsz stabilizálni. Amikor ha rád néznek, akkor mások is hinni kezdenek. Nem benned, Jézusban. És az Istennek a dolgaiban. Akkor bekövetkezik az, amit így mond a Szentírás, így üzen most neked Isten, ettől a naptól áldást adok. Eljön ez a nap a te életedben ma? Ez egy döntés kérdése. Döntés, amely olyan erős, amely az Isten előtt történik, és attól olyan erős, hogy az ember végre tudja hajtani a mindennapokba mindenkor. Döntés, amely arról szól, első az Isten háza, megyek és építem. És akkor utána jön a tapasztalat, hogy míg én adok, különös módon az Isten olyan hatalmasan megáldja a dolgaimat, olyan hatalmasan, amivel nem foglalkozok azon idő alatt, míg adok, hogy több lesz, mintha nem adtam volna.
akkor megtapasztalja az Isten, hogy nem fúj rá arra, ami az enyém. Mert az Isten megáldja mindazt, ami az enyém, mert én dicsőítem őt azzal, hogy először is magamat, aztán mindenemet odaadom, és aztán a napok folyamán minden erőmet, tehetségemet neki áldozom. Akkor kezdődik el az a nap, amire az Isten azt mondja, hogy ettől a naptól fogva. És akkor kezdődik el a gyülekezet életében is az a nap, amikor Isten azt mondja, ettől a naptól fogva. És lesz igaz, hogy nagyobb lesz a második ház dicsősége, és lesz igaz, hogy ezen a helyen békességet adok. Úgy legyen, imádkozzunk. Édes Atyánk, hálás szívvel állunk meg most a színed előtt, megemlékezve arról, hogy 74 évvel ezelőtt ezen a napon szentelték fel a te házadat, ahol mi otthonra leltünk. Köszönjük, hogy úgy rendelted és rendezted, hogy itt neked Kelenföldön házad, gyülekezeted legyen. Köszönjük, hogy mi is tagjai lehetünk. Urunk, bocsásd meg, hogy legtöbbször nem tudjuk felmérni a puszta létezésének csodáját, ajándékát, mert mi nem tapasztaltuk meg, hogy milyen az, amikor nincs. Urunk, olyan sok területen az egyházad a mai időkben romokban áll. Olyan sok területen nincsenek meg a falai, olyan sok területen éppen ezért kiszolgáltatott. Köszönjük, hogy lelkünkben, értelmünkben ezt a kettőt most összekötötted, mert életet akarsz adni. Köszönjük, hogy régen is, mikor romá lett a templom, akkor mindig te jöttél, te állítottad úgy össze a lehetőségeket, hogy az valóban lehetőségé legyen, és valósággá a templom megépülésére. Köszönjük, hogy így van ez ma is, hogy minden lehetőség tőled való. Hogy a történelemben olyan dolgokat teszel, amely mind anyagiakban, mind körülményekben, mind jogokban is biztosítja a te népednek a tovább élését, reformációját, helyreállítását. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor nem ismerjük fel. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor megyünk a magunk dolga háza után, nem törődve a tiéddel. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor cívódunk te előtted, a szerető testvéri hozzáállás helyett. És szeretnénk kérni, hogy hozd el a mi életünkben, közösen is, és egyéni életünkben is azt az időpontot, amikor elmondod, ettől a naptól fogva áldást adok. Attól, hogy úgy döntsünk, ahogy te döntöttél, ahogy te szeretnél, ami a te akaratod, hogy megdicsőítsünk téged a mi életünkben. Jézus Krisztusért. Amen. Azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. És ezen a helyen békességet adok, mondja a seregeknek Ura. Amen.